Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünkön maradva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Helyünkön maradva hallgassuk meg lelki éppülésül Istenek igéjét. Több liturgiás lapon rosszul van a szám, Ézsaiás könyvének 5. részéből, a 20. verstől a 30. olvasom az igét. Kemény szavak ezek Ézsaiás prófétán keresztül. Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. Jaj azoknak, akik bölcsnek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik a borivásban hősök, és vitézek az italok keverésében. Akik vesztegetésért igazat mondják, igaznak mondják ki a bűnöst, de az igaznak elvitatják igazát. Ezért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Ezért lobbant haragra nép ellen az Úr, kinyújtja kezét és megveri, megrendülnek a hegyek, és annyi lesz a hulla, mint utcán a szemét, mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva. Jelt ad egy távoli néphez, magához szólítja föld széléről, és sietve gyorsan ott terem. Nem lesz közte fáradt és botladozó, nem szunnyad egy sem, és nem alszik. Nem oldódik meg derekán az övé, és nem szakad el sarú szíja. Nyilai kifenve, íjai mind felajzva már. Lovainak patája, mintha kova volna, kerekei olyanok, akár a forgószél. Ordítása, mint az oroszláné, ordít, mint a fiatal hímek, morog és zsákmányt ragad, elviszi menthetetlenül. Rámordul azon a napon, mint a morajló tenger. Ha rátekint valaki az országra, sötétséget lát és nyomort. Nehéz szavak ezek Ézsaiás proféciájából. Segítsen Isten bennünket, hogy ezek a szavak értelmet nyerjenek, és valamilyen módon az Isten lelke által evangéliumá váljanak számunkra. Helyünkön maradva könyörögünk, imádkozunk ezért. Mennyei édesatyánk, sokszor a te igéd váratlanul érint bennünket. Sokszor van, hogy nem értjük, vagy felháborodunk rajta. Urunk, kérünk arra, hogy hadd lehessen úgy, hogy egyre több igédet értsük mélyről, a szívünk mélyéről, egyre több igen nyerjen értelmet, és kérünk, hogy nyisd meg a mi értelmünket, szívünket, lelkünket, amikor a te igédet tanulmányozzuk, olvassuk, magyarázzuk, hallgatjuk. Kérünk téged, hogy segíts, hogy megnyíljunk előtted, és kiszolgáltatva magunkat a te lelkednek, engedjük, hogy tegyél velünk azt, amit akarsz. Lenne hatalmad rá, Urunk, mégis társul hívsz bennünket, hogy adjuk oda mi szívünket, gondolatainkat, hogy te formálni tudjad. Azzal a reménnyel, hogy te jobbat csinálsz, mint amit mi tudnánk. Hogy te jót végzel el felőlünk, hogy azáltal, hogy formálsz bennünket, valóban emberebbekké, szebbekké, te szerinted valókabbá, boldogabbakká leszünk. Segíts, Urunk, hogy adj ilyen belátást a mi lelkünkbe, hogy így tudjuk alázattal odaadni magunkat most neked. Köszönjük, hogy igaz az ige, hogyha mi közeledünk hozzád, akkor te is közeledsz mi hozzánk. Engedd, hogy ennek a csodáját ma is átéljük. Vegyél el minden akadályt, bűnt az életünkből, engedetlenséget, és a te szent lelkedet áraszték gazdagon közöttünk. Amen. Fennállva testvéreim, hallgassuk meg Istennek azt az igét, amelynek alapján Szentlélek segítségű hívásával evangéliumot hirdetek közöttetek. Megíratott a zsidókhoz írott levélben a 13. részben, a 7., 8. versben, illetve a 9. vers elején. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Foglaljunk helyet. Biztos többen elmondhatják velem együtt, hogy emlékszem nagyapámra, aztán később édesapámra, ahogyan bandukoltam velük egy-egy helyen, hogy elcsodálkoztak, hogy hát régen ez nem így volt. Itt minden megváltozott. Emlékszem, amikor nagypapám mesélt, hogy a lakótelep helyén Újpesten, hol állt az ő házuk, hol laktak, Kossuth utcában, még erre is emlékszem. Szóval emlékszem rá arra a zavarra, arra a szomorúságra, a furcsa érzésre, ami körülvette őket, és ahogy kifejezték, hogy hát itt régen ez és ez másképp volt, és hát minden megváltozott. Az az érzés volt bennük, azt lehetett érezni, hogy itt már nem vagyok otthon. Valami nagyon megváltozott. Testvéreim, sokszor keresztény emberként is így érezzük magunkat a világban, hogy itt valami nagyon megváltozott, itt nem érezzük otthon magunkat. Valami nem stimmel, egy bizonytalanság van rajtunk, hogy ez nem olyan, amit én megszoktam, vagy nem olyan, amit szeretnék, vagy nem olyan, amit a templomban hallok. És ez egyfelől természetes, ez mindig is így volt, hogy a keresztények konfrontálódtak a világgal. Mert nem e világból vagyunk, ahogy Jézus is tanít bennünket, valóban nem is kívül, hanem bennünk változott meg minden, és ehhez képest van egy olyan érzékelésünk, hogy ehhez képest a külső világ változásaira még érzékenyebbek vagyunk. Még inkább látjuk, hogy itt valami romlik, elromlóban van, egy, két, három generáció alatt, vagy összevetve más időkkel. Nem volt ez így az olvasmányunk idején, Ézsaiás idején is, aki ott volt Isten előtt, hallotta Isten szavát, és ezt közvetítette a nép felé, és azt mondja, hogy valami nem jól van ebben a világban, nem jól csináljátok a dolgokat. És nagyon kemény szavakat mond Isten rajta keresztül arról ítéletképpen, hogy mi folyik a világban, mi folyik Isten népe között. Ott is az igaz hitű ember, aki Istennel kapcsolatban volt, konfrontálódott azzal, ami a világban történik. Hasonlóképpen volt az új szövetség időkben is, amikor a zsidókhoz írott levél írója ezt írja, nem tudjuk, hogy ki az írója, többféle találgatás volt, de ez a levél az, amelyikről nem tudjuk igazán, hogy ki írta. Lényeg, hogy az első keresztény időkben keletkezett, és akkor is érezhető volt, hogy amikor azt mondja, hogy ne figyeljetek más tanításokra, meg inkább elmondja, hogy hova tartsátok magatokat, kihez mérjétek magatokat, vigyázzatok, mert kívülről sok minden fenyeget, más mondanak kint, mint amit te megértesz Istenből. Tehát egyfelől teljesen természetes, hogy a keresztény ember nem érzi magát otthon a világban, mert Isten országához tartozik. Érzi, hogy itt nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, érzékenyebb rá. Másfelől azonban azok a testvéreim, akik történelmi léptékekkel mernek gondolkozni, és mernek olyan igénnyel belegondolni a saját korukba, hogy egy kicsit kilátnak a magunk jelenéből, és képesek évszázadokban gondolkozni, és a történelmet úgy tanulni, olvasni, gondolkozni róla, hogy a folyamatokat is meglátják ebbe, ez az, amit az iskolában tisztelt a kivételnek sokszor nem tanítanak, a tényeket tudjuk, de az összefüggéseket nem. Szóval akik erre hajlandóak, és ma ezeknek a testvéreimnek szeretnék kedveskedni, akik hajlandók történelmi létékekben gondolkozni, azok látják, hogy nagyot változott a világ, és nagyon sok fontos dolog változott meg, és döbbenestesen sóhajtanak, hogy itt minden megváltozott. Ebben a folyamatosan változó világban keressük a biztos pontot, amikor minden megkérdőjeleződik, minden változik, minden korábban eligazító igazság, mindenki számára egyértelmű norma, egészen megváltozik, sőt az ellenkezője lesz igaz, ebben a világban az ember keres magának biztos pontokat. Ilyen körülmények között mibe kapaszkodhatunk mi keresztjének? Hogyan tudunk élni egy olyan világban, ami minden tekintetben nagyot változott? Testvéreim, mi segíthet ebben? A válaszunk az, hogy nem mi, hanem ki. Az a mondat, és szeretném mélyen a szívetekre helyezni, amit a levélíró mond, Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Ő a viszonyítási pont, ő a biztos pont. Tehát nem mi, hanem ki. Testvéreim, manapság szokás keresztény értékekről, sőt keresztény Európáról beszélni. Sokat hallunk erről. És részben jól is van ez így. Jó, hogy erről még lehet beszélni, addig jó, amíg ezt nem tiltják be, és ezt lehet az Európával együtt mondani, keresztény Európa. De azért ne vezessen félre bennünket, arról is fogok beszélni nem sokára, hogy azért ebben van egy kis hamiskás hang is, keresztény Európa. Minden esetre valóban nagyot változott a világ, nagyot változott Európa korunkra, és mindig is voltak nagy változások az emberi történelemben, talán olyan gyors változások, mint napjainkban, vagy az elmúlt évszázadokban nem voltak. Csak néhány olyan dolgot szeretnék említeni, amik hát nagyon megváltoztatták a világot, csak hogy tudjuk, hogy apáinknak, ősapáinknak és a legrégebbi embereknek is mindig alkalmazkodni kellett a változásokhoz. Ha csak az egyik legfontosabbat mondhatom, a kerék feltalálása. Apósom szokta mondani, hogy a cipőkanál a kerék feltalálása után a legnagyobb emberi vívmány. Akik nem tudnak lehajolni velem együtt, azok tudják, hogy így van. Szóval a kerék feltalálása sok mindent megváltoztatott. Aztán birodalmak születtek és bomlottak fel. Gondoljunk csak a római birodalom születésére, felbomlására, milyen változást hozott. Vagy Amerika felfedezése, vagy a puskapor feltalálása, vagy a középkorban az egyetemek alapítása, vagy a könyvnyomtatás, vagy a felvilágosodás, ami döntően megváltoztatta a világot és az emberi gondolkodást. A felvilágosodásnak a hatását ugyan ma is érezzük, de a 20. századot addigra teljesedett ki, végképp megváltoztatta az embert. Meg annyi új társadalmi rendszer született, sokféle elmélet, közte a kommunizmus eszméje, a pszichológia, mint tudomány kifejlődése és megjelenése. Aztán csak ilyen dolgokat mondanék, hogy repülő, meg telefon, meg rádió, meg atombomba, egészen megváltoztatta az embert. És ha belemerünk gondolni, és gondoljunk bele, mert néha ezt látnunk kell, hogy a világ folyamatosan változik, és az ember újabb és újabb kihívásokat kap. Erről lehet vitatkozni, hogy melyik találvány, és melyik változás, és melyik felfedezés tett jót az embernek, és melyik rosszat. Ez sokféle mérlegelés tárgya, de tény, hogy sokat kellett változni. Az én egyik nagymamám 1913-ban született, és 90 évet picit meghaladva ment el a mindenélők útján. Gondoljatok bele, hogy 90 év alatt mi mindenhez kellett alkalmazkodni. 1913-tól mennyit változott a világ. Nem csoda, hogy az ember pszichéja, ami nincs erre a nagy változásba berendezve, belehal. Tehát nehezen bírjuk ezt a sok változást. Mi mindenhez kellett neki alkalmazkodni, a végig kísértem. Ezt van, amihez tudott alkalmazkodni. Például a mozgó lépcsőt soha nem tudta megszokni. És sorolhatnám, hogy mit igen és mit nem. Testvéreim, valóban nagyot változott a világ, és a mi időnkben pedig különösen nagyot az információs és tömegkommunikációs forradalom, ami zajlik folyamatosan, az internet megjelenése, a digitális technológia. Teljesen átrajzolták az életünket, és mi, akik ma élünk, mi is csomó dolgot tudunk. Én még 2 forintossal álltam a telefonfülke előtt, mert úgy lehetett csak telefonálni, többen erre emlékeznek. Ma meg természetes, hogy mobilon mindenkit el lehet érni. Nagyot változott a világ. De ezek csak technikai és külső dolgok. De sok minden másban is változott a világ. A viselkedésben, az erkölcsben, a kultúrában, a hozzáállásban, a családban, sok mindenben. Vajon haladunk-e a korral? Vagy kell-e haladni a korral? Jófele halad-e a kor? Merre tart a kor? A mindenkori keresztényeknek mennyire kell haladni a korral, vagy mennyire mehetnek árral szemben? Egy dolgot még hadd emeljek ki, ami számomra fontossá vált, hogy megértsem a saját koromat, amiben élek. És jól tudjak reagálni, mert testvéreim, a kihívás, amiért erről beszélünk, nem történelmi órát akarok tartani, bár szívesen tartanék, hanem azt szeretném, hogy megértsük a saját korunkat, és keresztényként egyénileg és közösségileg is gondolkozzunk, hogy milyen választ adhatunk, mert ebben élünk. Ezért fontos erről néha gondolkozni, és kiemelkedni a saját egyéni helyzetünkből, egy kicsit a társadalommal is foglalkozni. A 60-as évek, az 1960-as évekről beszélek, és jelesül talán az 1968-as esztendő, hova a nyugat-európai diáklázadások köthetők, nagyot változtatott a világon, Európán, erkölcsi értelemben mindenképpen is. Ma, ahol tartunk, onnan indult el. Megrendítette az addigi világot, soha egyetlen generáció sem fordult annyira radikálisan szemben az előző generációval, mint a 60-as években fiatal generáció. Nemzedék támadt nemzedék ellen, és döntően mást mondtak minden téren. A fő érték a szabadság, a teljes szabadság, a szabadosság, mondjuk így, teljes kibontakozása, és minden közösségi korlát, amit a közösség elfogad, ez alapvetően gyanús és eltörlendő lett ennek a nemzedéknek. Lerombolónak és rossznak tartotta a korábbi nemzedék által kialakult erkölcsi normákat, családnormákat, gondolkozási normákat. És testvéreim, hadd mondjam így, számomra ez egészen negatív. Ennek a levét isszuk most, Ebből adódik az a szélsőséges énközpontúság, egyénközpontúság, individualizmus és liberalizmus, aminek a világában élünk, és ez a gondolkozás csinál a politikát és történelmet. Jó, ha tudjuk. Nem hittek többé olyan értékekben, mint házasság, család, nemzet. Megváltozott minden az öltözködésben, a modorban, a hozzáállásban, és ez egyre inkább teljesedik ki. Ismeritek talán azt, hogy most ülj le, amíg fiatal vagy a buszon, mert ha öreg leszel, senki nem adja át a helyet, úgyhogy most kell kihasználni. A fő ellenségek lettek az intoleránsak, a homofóbok, a nacionalisták, értsd, hogy szeretik a hazájukat és a nemzetüket, és furcsa módon újabb tabuk keletkeztek, amiket a közösség sokkal erőteljesebben képvisel, mint bármikor máskor. A rasszizmus, vagy bármi más, a nemi identitás terén, nem akarom ezt részletezni. Mit is mond Ézsaiás proféta? Jaj azoknak, akik a rosszat jónak, a jót rossznak mondják, akik a sötétséget világosságnak mondják, és a világosságot sötétségnek, akik az édest keserűnek mondják, a keserűt pedig édesnek. Lett testvéreim globalizmus, multikulti, vallási piac, drogliberalizáció, szexuális forradalom, vagy szexuális aberráció, fogyasztás és élvezetkultúra, a test bálványozása, testépítés, eleve megadandó tisztelet kiveszése, a nemek közti különbségek teljes elmosása egészen a gender elméletig. Testvéreim, ezek így elég tömények, olvasgassátok el, azért van leírva a liturgiás lapra többször is. Ha ezeket így egybe átgondoljuk és belengedjük magunkat, tényleg látjuk, hogy hatalmasat változott a világ. Hogy az én nagymamám idejében teljesen más volt a világ, az erkölcs, mint ma. Mit mondunk mi erre keresztjének? Haladunk a korral, megadjuk magunkat, vagy bizonyos dolgokban begyöpösödött, konzervatív, bigott, nem tudom, micsodával vádolnak bennünket, maradunk. Még akkor is, hogyha ezeknek a változásoknak volt pozitív hozadéka, például a női egyenjogúsági mozgalom, azt gondolom nem baj, hogy a nők szavaznak, helyén van. De hogy mi lett ebből aztán, és a nők ennek hogy isszák a levét ennek a változásnak, arról most nem beszélek. Minden esetre, testvéreim, a zsidó-keresztény kultúra, amit így neveztünk, kiveszőben van. Minden ellene mond ennek. Nekünk azonban, testvéreim, hadd mondjam, nem ez az igazodási pont. Számunkra nem a keresztény moralizálásban és a keresztény Európa siratásában kell kimerüljön a hitünk. Még ha eddig úgy is hangzott, nem az erkölcsi nosztalgiát jelenti a kereszténység. Még csak nem is az, hogy régi erkölcsi normák emlegetését. Lehet, hogy ezt hallottátok ki szavaimból, de nem ez a mi válaszunk. Újra szeretném az igéhez terelni most már a figyelmünket, ahol azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Nekünk nem erkölcsi értékek a viszonyítási pontjaink, hanem maga Jézus Krisztus. Miért? Azért, testvéreim, mert az első keresztény időkben és a középkorban teljesen más normák és történelmi körülmények voltak. Más volt az újkorban és a középkorban. Más volt a régi puritánoknál, századokkal előbb és késői utódjaiknál most. Egészen más ma a kereszténység környezetére nézve, erkölcsére, szokásaira nézve, társadalmi normáira nézve, mondjuk Európában, és más Afrikában és Ázsiában, ahol egyébként döntő mértékben tör utat magának a kereszténység. Hihetetlen sokan vannak Ázsiában és Afrikában naponta, akik megtérnek. Egészen más különböző felekezeteket, vagy kegyességi irányzatokat is összehasonlítva, hogy mi a norma. Én emlékszem rá, hogy volt olyan gyülekezet, ahol azt mondták, hogy fedetlen fővel nő nem jöhet templomba. Mind elvéreztetek, testvéreim, itt a nőtestvérekre mondom. Vagy régen az volt, hogy így kell öltözni, vagy úgy kell öltözni, és ma is felekezetek között is különbség van. Tehát nem az erkölcsi normák, a morál az, amihez nekünk tartani kell magunkat, amit siratni kell. Még akkor is, ha van mit siratni. Hanem maga Jézus Krisztus, aki viszont minden időben ugyanaz, de gondoljatok bele, hogy Jézus Krisztus is a maga korában jött el, a maga normái között, a maga népihez, ami tőlünk nagyon távol van. Gondoltuk bele, hogy 2000 évvel ezelőtt egy keleti típusú néphez jött el, azon belül is egy egészen különleges néphez, a zsidó néphez, akik akkor bizonyos keretek között éltek. És Jézus megdöbbentően rúgja föl részben a kereteket, és teszi kortalanná, de ugyanakkor mégis azok között a normák közt szólal meg. Ezért nem az a kérdés, hogy akkor és ott Jézus mit mondott, az egy nagyon fontos kérdés, de hogy ma mit mond Jézus. Ezért Jézusnak nem csupán a külső tetteit és szavait kell figyelni, visszabiflázni, megtanulni és visszamondani folyamatosan, hanem Jézusnak a lelkületét kell figyelni. Az a biztos pont. Mert ő ilyen értelemben nem változik a korokkal. Azt kell figyelnem, hogy ki ő igazán. Mert bár máskorban szólalt meg testvéreim, de Jézus mégiscsak viszonyítási pont. Nem külső értelemben, hanem belülről kell őt megismernünk. És ez a fő mondani való mára, hogy akkor tudunk jó válaszokat adni a mikorunkban, ha nem felszínesen nézzük Jézust, és mondunk szavakat és mondatokat, amiket ő mondott, hanem belülről értjük Jézust, méghozzá kettős értelemben. Egyrészt úgy, ahogyan mondtam, hogy nem érdemes őt leutánozni, nem külsőleg kell őt utánoznunk és valamilyen módon megélni, hanem azt kell figyelni, például a lábmosás története ilyen, hadd mondjam ezt példának. A lábmosás történetéből az következik, hogy nekünk is meg kell mosni egymás lábát, mert Jézus is ezt tette. Egyébként szép szokás volt benne részem, nagyon megrendítő. De akkor ott az mást jelentett. Az azt jelentette, hogy Jézus egy olyan rabszolga munkát végzett el, amik tényleg a rabszolgák csináltak, mindennapos volt, mert Szandimandiba jártak akkor, saruban, koszos volt a lábuk és büdi, és amikor leültek, akkor nem asztalhoz ültek, hanem lejjebb, és mindenki szagolhatta a másik lábát. Jött a rabszolga, és úgy volt illő, hogy a vendégség előtt lábat kellett mosni, hogy mi kezet is mosunk. De ma ez nem, mi asztalnál leszünk és cipőbe járunk. Nem a lábmosásban kell utánozni Jézust, hanem a lábmosás lelkületében. Hogy mi hajtotta Jézust abban, hogy megmosta a tanítványai lábát? A belső mozgatórugóit, a lelkületét kell figyelnünk. Azt hagyjuk kirajzolódni előttünk. Mindig nézzünk a tettei mögé. Arról elmélkedjünk, hogy Jézus belső lényéről, személyéről mi rajzolódik ki előttünk. Mert ez az érdekes. És ez az, ami nem változik, amihez ma meg kell találni a formákat, hogy például a lábmosást hogy tudjuk ma gyakorolni. Hogyan lehetne ezt ma, itt és most olyan megdöbbentően, olyan szépen kiábrázolni, ahogy Jézus ábrázolta ki? Egyrészt ezért kell belülről ismerni Jézust. Másrészt kívülről, belülről úgy lehet ismerni Jézust, ha nem egy nagy tanítót látunk benne. És ma nagyon nagy hiba, amikor keresztény Európáról beszélünk, hogy Jézusból valami nagy tanítót csinálunk. Hogy ő a kereszténység nagy tanítója, az erkölcsi ideál, úgy kell élni, hogy ő élt. Siratjuk a keresztény Európát. Még egyszer mondom, van mit siratni rajta, de nekünk nem ez a kiinduló pont. Hanem Jézus. Jézus maga, aki nem tanító volt, aki folyton vizsgáztat, hogy úgy csinálod-e, hogy ő csinálta, hanem a vérünkbe, a sejtjeinkbe, az egész lényünkbe kell beivódjon, hogy kicsoda Jézus. A pszichológia nyelvén szólva azt mondom, hogy interiorizálni kell, amit Jézus tanított, hogy bensővé kell tenni, hogy az én mozgatórugom is az legyen, és ezt nem úgy teszem, hogy megtanulom kívülről, vagy nosztalgiázok, hogy bezzeg a nagyanyám idejében, hogy jártak templomba az emberek. Ez nem lesz válasz a ma emberének, aki nem jár templomba, hanem meg kell érteni belülről Jézust, amit tanított, és a lényemmé kell váljon, és ezt hitelesen meg kell éljem. A belső mozgatórugom már kell válni automatikusan, és ez úgy történik, hogy Jézusról elmélkedek. Úgy, hogy éneklem, hogy Jézus neved oly csodálatos. Hogy ezt az éneket százszor eléneklem magamba, hogy ott legyen Jézus személye, és akit sokat nézek, beivódik. Sokszor mondtam már ezt a példát előttetek, hogy nézzétek meg a házasságban, hogy van, együtt élünk valakivel, és az ő szokásai valahogy, hogy szeretjük egymást, automatikusan az enyémekké lesznek, és az enyém ővé, és valahogy így összeolvadunk, és hatunk egymásra. Természetes módon. Hát így van Jézussal is, ha vele éled az életed, ha folyton az ő jelenlétében élsz, akkor belédivódik az ő mozdulat, ha sokat olvasol róla. Egyre hangsúlyosabb, és egyre jobban szeretnélek kérni benneteket, hogy olvassátok az evangéliumokat sokszor, 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 külön-külön, egymás után, részletekben, egyre sokszor. Elmélkedjetek a lábmosás történetén egy hétig, minden nap olvassátok el. Vagy menjetek ki a Rákospatakhoz, vagy a Naplástóhoz, és töltsetek Márk evangéliumával néhány órát, és olvassátok el. Újra meg újra figyeljetek Jézusra, és a vérünké válik, a sejtjeinkbe ivódik, a részünké lesz. Mert testvéreim, ez nem pszichológia, hanem misztikum. Misztikum. Amit Jézus a János 15-ben mond. Én bennetek, és ti én bennem. az egyesülés csodája történik meg. Az az egyesülés, amit picikét, emberi módon, töredékesen a házasság kiábrázol. Mit tenni, hogy többé nem kettő, hanem egy. Ez is misztikus egység. De az Istennel is ilyen misztikus egységbe is még ilyen ebbe leszünk. Mindig mondom nektek, hogy a templom ablakunk tanítson bennünket. Ott a Szent Háromság Isten háromszögként ábrázolt az Ágoston például, és ez megnyílik felénk, behív minket. Mi vagyunk a gyülekezet, az egyház, az alsó része ennek az ablaknak, és ez egyé lehet. A Szent Háromság Istennel egyesülünk. Ezt ünnepeljük az úrvacsorában. A kenyér és a bor bennünk, ő bennem, én ő benne. Ez a keresztény erkölcs kiinduló pontja. Nem valami külső törvény és szabály, nem nosztalgiázás, nem a keresztény Európa emlegetése. Még akkor is, még egyszer mondom, ha sirathatjuk. Itt tehát a biztos pontunk Jézus. Többet vele, erősebben és intenzívebben vele kapcsolatban, elkötelezete bármely korban. És akkor Krisztus majd kimunkálja bennünk azt, hogy milyen válaszokat kell adnunk. Mindenre elvezet bennünket, megmutatja az utat. Ha Jézus benned él, akkor bejelesz, hogy mi a bűn és mi a nem bűn. Folyamatosan ellenállok azoknak a testvéreimnek, akik azt mondják, hogy a szószékről mondja meg, hogy ez vagy az bűn. Mondja meg a népnek, hogy tudják, hogy az bűn. Mit tudom én, asztalt kopogtatni, azt mondjuk szoktam mondani, de mondjuk nem tudom én, illetlenül öltözni az bűn, vagy nem tudom mit, mindenfélét mondanak. Hinni a horoszkópban bűn. Drága testvéreim, nagyon mélyen hiszem, hogy nem attól fogtok ti nem vétkezni meg én, hogy valaki a szószékről megsuhogtatja a gumibotot, és azt mondja, hogy ez bűn. Hanem attól, hogy Jézus belsővé lesz, és a bennem élő Jézus nem fogja eltűrni a bűnt. Ő fog belül egyénileg nekem jelezni, hogy ezt ne tedd, mert ez nem velem van. Ehhez meg Jézussal kell kapcsolatban legyek. Ezért a bűn kérdése az nem törvény és suhogtatás kérdése, hanem belülről Jézus mutatja meg. Annak, akiben nem él Jézus, annak persze nem mutatja meg. De annak hiába prédikálok. Testvérei, mindenre elvezet bennünket a Szentlélek, és kreatívvá tesz bennünket, hogy megtaláljuk a válaszokat. Hadd mondjak két példát. Az első példa a tisztaságra nézve. Meg vagyok győződve róla, hogy az a kor, amiben élünk, előbb-utóbb olyan romlottá válik, már most is, hogy a tisztaság nagyon feltűnő lesz. Azok a házaspárok, akik nem fekszenek le egymással házasság előtt. Azt mondják, hogy ki lehet bírni. Ki lehet bírni, testvéreim? Jelentem tisztelettel. Ki lehet bírni? Vagy azok, akik nem hajlandók fürdőruhába a buszon üldögélni, hogy a férfiakat ne hozzák kísértésbe, hanem tisztességgel felöltöznek. Lehet tisztán élni, és nem káromkodni, mondjuk. Mondom ezt magamnak először, feladatként. Vagy lehet erkölcsösen, vagy lehet úgy vállalkoznak lenni, hogy nem csalom szét az agyamat, és vállalom akár a botrányt, a nehézséget is, hogy én nem fizetek le senkit. Testvéreim, a tisztaságnak előbb-utóbb ütni fog az órája, tisztán család életet élni. Ez az, ami feltűnő lesz, mert a római birodalom korában is ez volt a feltűnő, és ez hozta a zavarba azokat, akik ott éltek, hogy lehet durva lakmározások és durva parázna estek nélkül is élni, ezek a keresztények ezt csinálják, hogy meg lehet bocsátani? Hogy lehet ez? Testvéreim, a tisztaság idején jön el. A másik példa sokkal konkrétabb. Harry Nouwen, egyik kedvenc szerző, meséli el, amikor egy naplója megjelent, 7 hónapig beköltözött egy trapista közösségbe, kolostorba, és ott éppen templomot renováltak vagy építettek, és a munkások vidáman káromkodtak, de folyamatosan, ahogy egy rendes munkás szokott, nem rendes munkás, ott van a templom, tetőt csinálja és káromkodik. És ebbe a Harrybe ugye egyre jobban ment föl a pumpa, és érezte, hogy előbb-utóbb vagy beszól nekik, vagy prédikációt tart, vagy nem tudom én, kioktatja őket. És megdöbbent, amikor egy szerzetes testvér, az éppen Jézus szidó és káromkodó munkáshoz oda ment, azt mondta, hogy ez életre tanította, átölelte a munkást, és azt mondta neki, te, akiről beszélsz, azt mi itt szeretjük. Ja, én is szeretem tulajdonképpen, hát akkor jó, és többet nem káromkodott. Értitek, hogy milyen más ez a válasz? Milyen kreatív és milyen jézusi? Lehetne a válasz felülről, ugye? Hát, hogy lehet, hát régen ilyet a nagyanyáink nem mondtak, hogy lehet így beszélni, Isten szidni, bemennem a parancsolatba, Isten nevét, hiába szárra főnevet. Ugye ez vagyok én, vagy ez vagyunk mi. De a kreatív jézusi válasz az, te, akiről beszélsz, azt mit szeretjük? Egyszer próbáld ki a munkahelyeden, te, akit emlegetsz, azt én szeretem. Ja, hát akkor nem bántom. Mindenkorban és minden helyzetben Jézus az, aki kimunkálja válaszainkat. Megdöbbentő. Testvéreim, még egy utolsó dologra hadd hívjam föl csökkenő figyelmeteket, ami az igében benne van, mert nem csak az van, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz, meg hogy ne csináljatok olyan dolgokat, amik rosszak tanítanak benne, az elején van egy mondat. Az van ebben a mondatban, hogy ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igét hirdetik nektek, figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket. Nem csak egy biztos pontot ad ez számunkra ez a mondat, hanem inkább egy vonalat. Egy vonalat, amiben ott vannak az előttünk lévő keresztény nemzedékek, a régiek, akik a maguk korában megtalálták a maguk válaszait azokra az erkölcsi, politikai, hitbeli, tévtanításbeli kihívásokra, amikkel nekik kellett szembenézni. Ágoston a 4. század környékén, vagy éppen Kávin a 16. század környékén, vagy éppen Kárbárt a 20. század hajnalán, megnézni, hogy ők, az elődeink, a régiek milyen válaszokat adtak. És mi ott vagyunk az ő vonalukban, az ő követőik, beállunk mögéjük. Mert Krisztus Urunkban itt és most nekünk is válaszolni kell, de ők taníthatnak és bátoríthatnak és eligazíthatnak bennünket. Érdemes ezért a történelmet úgy is szemlélni, mint amiben ott van ez a szent szál, amiben ott volt mindig a szent maradék, akik mindig hűséggel helytáltak. Azok a testvérek, akik kaptak tanítást másoktól, és mi is tőlük kapjuk, akikre érdemes figyelni, az előttünk járó tanítók, a hitben előttünk járók. Oda menni egy idősebb keresztény testvérem, ez itt a gyülekezet, te ezt annak idején, amikor fiatal házas voltál, hogy oldottad meg? Hogy csináltad te? Mi volt a te válaszod Krisztusban? Folytonosság és bekapcsolódás, az évszázadokon át húzódó szent sorba, mi is oda a végére beállhatunk, a hűségesek közé. Sok minden történt évszázadokon át, de Krisztushoz mindig voltak hűséges hitvallók, akik dacoltak, akik mertek lázadni a kor ellen, akik mertek szembeúszni az árral, akik mindig összeesküvők voltak és lázadók, akik azt mondták, akár a föld alatt elbújva, katakombákban, akár a föld fölött, hogy nem csináljuk úgy, ahogy trendi, ahogy mindenki csinálja, a fősodor. Nem vagyunk halandók ebbe beállni. Ők voltak azok, akik tovább vitték a lángot, és ezért lehetünk mi most itt Isten tiszteleten. Mert mi is kaptuk a lángot valakiktől, és átvettük, és adjuk tovább. A mi hűségünk, hogy ki ne üssék a kezünkből a lángot. Nem a keresztény európai erkölcsöt elsősorban, hanem Jézus Krisztust, aki mindenkor ugyanaz, és megadja a válaszokat. Ha ezt mi beton biztosan fogjuk, akkor lesz mit átadni a következőknek. És lehet, hogy majd üldözések közepette, lehet, hogy börtönben, lehet, hogy kisebbségben még inkább, lehet, hogy a föld alatt, de lesz szent maradék, aki Krisztushoz hű, és elmondja, hogy mit jelent ma Jézus Krisztus útján járni. Adja meg a mindenható Isten, hogy ennek a vonalnak, sornak része legyünk, és mindegyikünknek legyen ebben a változó, nagyon gyorsan változó világban egy biztos pontja, a mi Urunk Jézus Krisztus. Amen. Testvéreim, legyünk egy percig csendben, és keressünk egy mondatot, amit szívből őszintén Istennek el tudunk most mondani. Mennyei édesatyánk! Kérünk téged, hogy adjál tiszta látást, hogy lássuk, hogy mi az igaz és mi a hamis, mi az édes és mi a keserű, lehetőleg még mielőtt megkóstolnánk. Ments meg bennünket, Urunk, hogy elsodorjon ez a világ, mert látod, hogy az iskolában, a munkahelyen, sőt, sajnos az otthonainkban is ennek a sodrásában élünk, és olyan nehéz megkapaszkodni. Jézus, Urunk, hozzád jövünk most, és szeretnénk téged nézni, rád nézni, neked örülni, belőled reménységet, erőt kapni, bátorítást. Szeretnénk a hűségesek közé tartozni, és szeretnénk azok közé tartozni, akinek azt mondod, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Szeretnénk mindvégig kitartani. Szeretnénk, ha olyan életünk lenne, aminek érdemes a végét is nézni, amiből a gyerekeink, az unokáink téged ismerhetnek föl. Engedd, Urunk, hogy itt ma Magyarországon hitvalóid lehessünk, és minden megcselekedjünk, ami a te személyedből következik. Úgy, Urunk, hogy abból mégiscsak a szeretet és mégiscsak az öröm hangosodjon ki azok felé, akik nem a te utadon járnak. Urunk, így imádkozunk azokért a rokonainkért, barátainkért, iskolatársainkért, munkatársainkért, akik még nem ismernek téged. Ó, hadd ismernének meg téged, és hadd tudnának, ahogy téged megismernek, változtatni az életükön, és olyan boldogokká lenni, mint amilyenek mi vagyunk, amikor veled vagyunk. Könyörű, nem csak mi rajtunk, nem csak itt Magyarországon, hanem ezen az öreg földrészen, Európán is, Urunk, hogy a te hitvallóid kitartsanak, és ez a sok-sok gyertya, sok-sok láng összeérjen, és rá tudjon mutatni, hogy minél többen visszatérjenek hozzád. Adjál ébredést, ha lehet még a mi időnkben. Könyörülj rajtunk, hogy eszközeid lássunk ebben. Amen. Együtt fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Álljatok ellen a gonosznak, és elfut tőletek. Amen.